Jó reggelt kívánok, én Kelemen Csaba vagyok, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkárságán dolgozom, és egy pici bepillantást szeretnék adni abba a világba, amelyben mi tevékenykedünk, ami lehet, hogy bizonyos szempontból távol van az önök mindennapjaitól, de alapvetően meg fogja határozni a következő 4-6-7 év gazdaságfejlesztési, informatikai fejlesztési történéseit Magyarországon, és jó, hogyha megismerkednek ezzel. Megpróbálom az előadást úgy megtartani, mivel én leszek Fucker Gabriella is, bár annyira csinos és kedves nem fog tudni lenni, mint ő lenne, mert vonzó pláne nem, de az ő által előadottakat megpróbálom átvenni úgy, hogy egy picit a kulisszák mögé szeretnék bevilágítani azzal kapcsolatban, hogy mi zajlik itt, ides tova 2 éve Magyarországon. Részben az Infokom stratégiáról szóló előadásban is fogom már említeni ezt, de a következő slideshow sorozat, amit ő átküldött nekem, az részletesebben fogja tartalmazni a fejlesztéspolitikai célokat, amiket a gazdasági minisztériummal közösen meghatároztunk. Ezért az előadást össze is szeretném vonni, egy picit le is rövidítem, de remélem, hogy nem lesz unalmas. Nagyon sokat gondolkodtunk, meg sokat egyeztettünk arról, hogy hogyan is nézzen ki az az infokommunikációs stratégia, amely majd tényleg meghatározó keretet fog biztosítani az informatikai fejlesztéseknek 2014-től kezdve, és visszanyúltunk ahhoz a régi, jó bevált módszertanhoz, hogy a teljes területet 4 nagy blokkra, pillérre osztjuk szét. Az egyik az a digitális kompetencia fejlesztés, itt a jobb alsó sarokban látható, ami azért nagyon fontos, mert nagyon sokan ma Magyarországon még mindig nem részesei ennek a világnak, és ezért az ő beemelésük az részben versenyképességi, ugyanakkor felzárkóztatási kérdés. Amikor erről a témáról beszélünk, akkor a kormányzati politikában mindig próbáltuk kihangsúlyozni, hogy a hátrányos helyzetű, leghátrányosabb helyzetű, akár szociális, akár jövedelmi, akár bármilyen más szempontból lemaradott rétegek felemelése, enélkül a technológia nélkül nem képzelhető el. Lassan sikerül keresztül jutnunk ezzel az üzenettel. Úgyhogy önöket is biztatom arra, hogyha egyszer-kétszer nem jutnak keresztül valamilyen üzenettel feljebb valóikon, akkor próbálják meg akár 5-szer és 10-szer is, hát ha egyszer bejön. Az élet változik, és nyilván rájöttek arra az emberek, már Magyarországon is, illetve a vezetőink is, hogy ha a hagyományos eszközök nem minősülnek elég hatékonyak, akkor a nem hagyományosokhoz is nyúlni kell. A második rész az a kormányzati informatika. Erről egy picit kevesebbet beszélnék, mert ez egyrészt most már nem tartozik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kompetenciájába. Ugyanakkor az informatika elengedhetetlen része és az infokom stratégiának is egy meghatározó eleme. Ez alapvetően arról szólna, hogy a kormányzat hogyan működik, és hogyan látja el saját magát informatikai eszközökkel, hálózattal, tudással. A harmadik pillér az a digitális gazdaság, ami számomra is egy kiemelkedő terület. Ez részben jelenti azokat a magyar KKV-kat, akikkel szeretnék megismertetni az informatikát, mert hogy Magyarországon nagyjából van 1,5-1,6 millió KKV, ennek egy 90% a mikro és kisvállalkozás, tehát 0 és 1 közötti létszámmal. A fennmaradó 1 és 10 az viszonylag keveset fed le, néhány százezer, és olyan 60-70 ezer az a létszáma a KKV-knak, aki már középvállalkozásnak minősül, és akiket jelentős részben meg lehet szólítani ilyen programokkal. Mi szeretnénk megszólítani őket olyan programokkal, tehát ezt a milliós tömeget, akik gyakorlatilag nem vállalkozásként, hanem a magyar sajátosságból adódóan állampolgárként viselkednek. Tehát nyilván van átfedés a digitális kompetencia alap készségeket nem ismerő állampolgárok és az ilyen típusú vállalkozások között, akik gyakorlatilag tényleg csak megélhetésként, egyéni vállalkozóként vagy akár BT-ként vannak jelen a piacon. És a negyedik pillér, ami kevésbé látható, talán az egyik legfontosabb cél mégiscsak ehhez kötődik, az a szélessávú infrastruktúra. Biztosan mindenki itt a teremben internetezik valamilyen szinten. A legtöbb legtöbben alapszintű szélessávú eléréssel rendelkeznek. Tehát én veszek egy lakást, vagy bérelek, és szeretnék internetet bekötni, nagy valószínűséggel egy alapszintű szélessávú szolgáltatást igénybe fogok tudni venni. Ami problémás, az az, hogy ezt egy magasabb szinten már nem fogom tudni elérni. Tehát amit mi szupergyors internetnek, új generációs hálózatnak hívunk, az a magyar háztartások egy jelentős részében még nem érhető el. Furcsa ezt mondani, de nem tudjuk, hogy ezt a számosságot, hogy hány darab háztartásról beszélünk, és ennek a felmérésére indult most éppen egy elég komoly felmérő munka. A projekt éppen a múlt héten indult el, és meg fogjuk tudni mondani háztartás szinten, hogy hol milyen technológia érhető el. Azért a 30 mega már elég szép, tehát ott már a különböző szolgáltatásokat, a növekvő felhasználói igényeket és a felhasználók növekvő számát is ki lehet majd elégíteni vele. Az elmúlt 4 év az alapvetően arról szólt, és azért is van sokkal nagyobb betűvel a közigazgatási informatika, mert ezen volt a hangsúly. A piaci fejlesztések, tehát az a 4 pillérből az a 3, amit említettem az előbb, és amiről még sokat fogok beszélni, az azért került egy picit háttérbe, mert az állami oldalon sokkal nagyobb problémákkal szembesültünk. Ezeknek a jelentős részét sikerült leküzdeni, egységesült az informatikai rendszer, önálló távközlés, állami távközlési szolgáltató jött létre, jóval hatékonyabban lehet ellátni az intézményeket. Ma Magyarországon elsősorban a központi intézmények kapnak innen szolgáltatást, de egyre növekszik a kör. Tehát jönni fognak az egészségügyi intézmények, a különböző kormányhivatalok, kormányablakok, az önkormányzatok is bekapcsolódnak majd ebbe a hálózatba. Elképesztő kapacitás van az állam birtokában. Hogy nem, azt nem tudjuk. Az elmúlt évek olyan fejlesztéseket, a 2002-2004-2006 nagyjából olyan fejlesztéseket hozott, hogy az állami vállalatok jelentős optikai hálózatot építettek ki, és ezt igénybe tudta venni a magyar állam, és Nemzeti Távközlési Gerinchálózat néven hozta létre ezt az egész nagy konglomerátumot, és ma ezen folyik az állami kommunikáció. Borzasztóan hatékony, 2011. január 1-ével álltunk mi át, addig az egyik nagy piaci szolgáltató szolgáltatta az internetet, és észrevétlenül történt a teljes forgalom átterhelése az egyik hálózatról a másikra. A stratégia elkészítésekor meghatároztuk ezt a 4 pillért, és úgy határoztuk meg ezt a 4 pillért, hogy megnéztük a pillérekben, hogy mik azok a legnagyobb hiányosságok, amiket állami segítséggel kezelni kell. Nem akarjuk megváltani a világot. Azt szeretnénk, és erről szólt a helyzetfelmérés, amikor ezt a stratégiát elkészítettük, hogy nagyon alaposan mindent nézzünk meg. Fedjük fel a problémákat, ezért a stratégia egyébként elolvasható a kormány honlapján. A stratégia a legkisebb problémákra is megpróbált fókuszálni, és elég jelentős, mert már mennyiségére is komoly a helyzetelemzés része. Hiszen ha nincs jó helyzetelemzés, akkor nem fogunk tudni jó célokat meghatározni, és nem fogunk hozzá jó eszközöket tudni rendelni. Ezért aztán megnéztük a legrosszabb mutatóinkat, és persze meg a igyekeztünk a legjobbakat is kivenni, és ebből összeállt az a helyzetelemzés, amiből nagyon komoly célokat fogalmaztunk. Ezt átugranám, mert szerintem ez kevésbé fontos. A helyzetelemzés azt mutatta meg, hogy egyrészt nagyon sok a digitálisan írás tudatlanok száma, ez egyébként 42% a 2003-as adatok szerint a 15 éves idősebb korosztálynál, ez 3 millió ember, aki gyakorlatilag semmilyen, még készségszinten sem tud informatikai eszközöket használni. Tehát még arról sincsen szó, hogy be tudja kapcsolni a számítógépet. Ez nagyon-nagyon komoly versenyhátrány egyébként, és hogyha valaki elmegy Budapestről, akár vagy egy vidéki nagyvárosból, akár csak 10-15-20 kilométerre, akkor azt fogja látni, hogy nem 15 kilométerre ment csak el, hanem akár 15 évre is vissza. Senkinek nem jó ez, az országnak meg pláne nem. A másik nagy probléma, amiről az előbb is beszéltem, az a KKV-k, ugye? Ott elég jelentős a lemaradás. Gyakorlatilag nagyobb hozzáadott értékkel bíró szoftvereket a vállalkozásoknak alig 10%-a használ. Ez az uniós átlagnak töredéke. Tehát ilyen döntéstámogató, meg leltárrendszer, meg tehát ilyen olyanok, amik nem a szövegszerkesztéshez, vagy akár a a belépthető rendszerhez kapcsolódnak. Tehát ennél sokkal nagyobb hozzáadott értékkel bíró szolgáltatásokat gyakorlatilag nincsenek a magyar KKV-knál. A harmadik, amiről szinte már említést tettem, ez a szélessávú hálózatoknak a kiépítéséhez kapcsolódik. Itt 2018-ra vállalta a magyar kormány azt, hogy ezt az új generációs szélessávú hálózatot minden háztartásba eljuttatja. Csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy 2020-ra vállalta az Európai Unió ugyanezt a célt. A két héttel ezelőtt ültem egy kerekasztal beszélgetésen, és arról beszélgettünk, hogy ez a 30 mega ez tényleges garantált sávszélesség legyen, vagy csak egy a hirdetményben szereplő sávszélesség, és akkor visszaolvastam erről egy rövid cikket az Indexen, ahol arról beszéltek, hogy hát mi 30 megáról beszélgetünk ugyan, de 100 gigát vezetnek be éppen Dél-Koreában. Mondtuk, hogy ez rendben is van, de azért Dél-Korea is teljesen más viszonyok között működik, mint Magyarország, és ráadásul az újságíró valószínűleg akkor aludt el, amikor utána erről beszélgettünk, vagy ment ki, hogy a kerekasztal beszélgetők között volt egy piaci szereplő is, aki azt mesélte el, hogy ott van egy csomag, amit ő kiajánl, 1000 forintért, 1 mega, nem tudom, csak mondtam egy számot, és felajánlanak a szolgáltatók a felhasználónak egy kétszeres sávszélességet, ugyanazért az árért. Mi erre a felhasználói reakció? Csökkentsétek az árat, és nyugodtan csökkentetitek a felhasznált szélessáv, tehát a sávszélesség mennyiségét is. Tehát hiába akarunk mi így 100 gigát bevezetni, hogyha erre nem lesz kereslet. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy önmagában nem cél, hogy széles sáv legyen mindenhol, az csak egy eszköz ahhoz, hogy sok-sok tartalom elérhető legyen. Majd a hálózaton is minél többen vegyék ezeket a szolgáltatásokat igénybe. És ebben óriási felelőssége van az államnak is, pontosan az elközigazgatási szolgáltatások bevezetésénél, mert ma rengeteg olyan szolgáltatás nem érhető el elektronikusan, ami a mi életünket is megkönnyíteni. Biztos sokan fizetnek itt közüzemi csekkeket online. Ha nem, akkor mindenkit biztatnék, mert borzasztóan egyszerű. Ha abból indulok ki, hogy sok-sok ügy van, amit az állammal el kell intéznünk, akkor mindenkinek az a jó, hogy egyszerűen csak hazamegy, leül a számítógépére, bekapcsolja, és 3 vagy 4 kattintással ezeket az ügyeket el tudja intézni. Egyébként hozzáteszem, ez is az irány. Nem tudom, talán államreformról hallottak, most éppen a napokban jelentették be, hogy megalakul egy ilyen bizottság, az fogja felügyelni ezeknek a reformprogramoknak a kivitelezését, és az egyik nagyon fontos cél, hogy egy nagyjából 250-280 kormányablak jön létre Magyarországon, és az állam, az állampolgáraival, meg a vállalkozásokkal csak ezeken a pontokon keresztül érintkezzen. És azt is le kell csökkenteni a minimálisra, amit lehet, elektronizálni kell. Ez régóta cél, de hát nyilván minden szolgáltatás elektronikussá tenni, az nem sok értelme van. Az én kollégám el szokta mondani, hogy egy kis településen egy fakivágási katasztert vezettek be elektronikusan, és egy évben van 8 darab fakivágás. Tehát nyilván egy ilyen szolgáltatásnál nem kell, hogy elektronikus útra tereljük, de ahol értelme van, ahol nagyon nagy az ügyszám, ahol ezt a szolgáltatás minősége, mennyisége indokolja, ott mindenképpen érdemes ehhez a megoldáshoz nyúlni. Számos célt fogalmaz meg a stratégia. A helyzetelemzésből ezekből néhányat emelnék ki. Az egyik, hogy 2016-ra csökkenjen a digitálisan írástudatlanok száma 40% alá. Remélhetőleg el fogjuk tudni ezt a számot érni. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták meg, hogy 1,5-2%-kal sajnos, 1,5-2%-nál sajnos nagyobb ütemmel egyszerűen nem tud csökkenni ez a szám. Pedig most már ténylegesen indultak kormányzati programok, elsősorban uniós forrásból, és az a cél, hogy ezeket a kormányzati programokat folytassuk a következő években is. Nem kevés pénzt allokálva erre a területre. Rengeteg lehetőség van a vállalkozásoknak arra, hogy honlapot hozzanak létre. Ma már nem is kell önálló honlap. Közösségi oldalakon lehet megjelenni a vállalkozásoknak, és ennek az ösztönzésére is szeretnénk elég komoly hangsúlyt fordítani. Nekünk az a célunk, hogy ne legyen olyan magyar vállalkozás, aki nem valamilyen online jelenléttel nem rendelkezik. Nagyon jól állunk elkereskedelemben, tehát tényleg meglepő módon majdnem az elsők vagyunk az Európai Unióban, az elsők között. A legnagyobb az elkereskedelemből származó bevétel a Magyarországon. Én remélem, hogy ez nem csak számviteltechnikai okokra vezethető vissza, de és elég radikálisan növekszik is. Tehát évi 10-15%-kal növekszik az online vásárlások száma. Ez azt jelenti, hogy az emberek megpróbálnak tényleg megbarátkozni azzal, hogy az online árösszehasonlítókkal jobban ki lehet hozni egy-egy terméket, olcsóbban hozzá lehet jutni, vagy akár gyorsabban is. Ma már nem csak Magyarországról, de külföldről is lehet egészen biztonságosan vásárolni. Négy pillért mondtam, vagy említettem, ami a korábbi éveket is jellemezte, és egy alaposan kidolgozott módszertanon alapszik. Az első volt a digitális infrastruktúra, és akkor beszéljünk is, hogy digitális infrastruktúra, kompetenciák, digitális állam és digitális gazdaság. És akkor beszéljünk egy picit részletesebben ezeknek a pilléreknek a tartalmáról. A digitálisan írástudatlanok számáról beszéltem már. Az első célunk az lenne, hogy megerősítsük azt a vidéki hálózatot, amivel ma is rendelkezünk. Ezeket elmagyarország.hu-nak hívják, a könyvtárosok tudnak ezekről elég sokat mondani. Tartottam egy néhány hónappal ezelőtt éppen a könyvtárosok vándorgyűlésén egy előadást, ahol azokról a programokról részletesen is beszéltem, amiket szeretnénk megindítani a könyvtárak és az elmagyarország.hu segítségével is. Tehát az egyik az lenne, hogy megerősítsük ezt a hálózatot, hogy megpróbáljuk a vidéki lakosságot ezeken a úgynevezett helyi véleményvezéreken keresztül bevonni. Sok-sok eszközt használtunk már arra, hogy meggyőzzük a társadalom digitálisan írástudatlan tagjait. Volt, hogy elég volt viszonylag nagyobb képzési programokkal megjelenni a piacon, de ma már látszik, hogy ez nem megy. Tehát ma már az utolsókért megy a küzdelem, és ez sajnos teljesen másfajta, akár nyugodtan mondhatom, hogy gerilla harcot is igényel. Úgyhogy mi mindent megpróbálunk annak érdekében, hogy egy viszonylag jó alapokon nyugvó és komoly motivációs programot indítsunk, és mellé társítsunk egy nagyon jól futó oktatási programot is. Nagy tömegű oktatási program, nagy tömegeket megszólítani képes oktatási programot. Igen, a második része ennek, hogy a KKV-kat is meg kell szólítanunk. Itt is motivációs problémák állnak a háttérben. Elég érdekes, hogy a kutatások legtöbb része az mindig arra vezethető vissza, hogy az állampolgárokat, amikor megkérdezik arról, hogy ezen technológiákat miért nem használják, akkor elég radikálisan az első helyeken az szokott lenni, hogy ő nem tudja, ez mire jó. 2014-et írunk. Ő nem tudja, hogy a mire lehet ezt használni. Nem azt mondják, hogy túl drága. A magyar internet előfizetések ára az Európában az egyik legolcsóbb. A távközlési szolgáltatások már nagyon más képet mutatnak, de az internet előfizetések aránya az nagyon-nagyon, az internet előfizetések ára az nagyon-nagyon alacsony. Tehát ilyen Írország szintű, ott szokott még viszonylag alacsony lenni a 4-8 megabites csomagban ennek a szolgáltatásnak az ára. És a harmadik beavatkozása ennek a pillérnek az állami szférában tevékenykedők. Itt sokat gondolkodtunk azon, hogy itt most köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről beszéljünk, munkavállalókról, állami vállalatokban dolgozókról, de ezeket egyszerűen nem lehet megkülönböztetni. Tehát itt nekünk az a legfontosabb feladatunk, hogy ha valaki bemegy mondjuk valamelyik kormányhivatalba az állampolgár bemegy, akkor ott olyan ügyintézővel találkozzon, aki teljesen tisztában van a digitális világnak az előnyeivel, tudja is ezeket a digitális eszközöket használni, és nem adott esetben az ügyfélnek kell elmagyaráznia, hogy egy adott gombot miért és hogyan kell lenyomni. Van itt még elmaradás elég jelentősen. Annak ellenére, hogy például ez egy minimális követelmény. Tehát az angol nyelv, illetve az informatikai ismereteknek a magabiztos elsajátítása az a feltétel, amikor valaki bekerül az állami szférába. Visszamegyünk, még maradunk itt akkor egy kicsit. A digitális infrastruktúránál három nagy szintet különböztettünk meg. Az egyik az a amiről beszéltünk, mint már az új generációs hálózatfejlesztés, a másik az iskolák, közintézmények, kulturális intézmények hálózatba történő bekötése, mert ma az iskolai internet hálózat elképesztő heterogén. Tehát van, aki piaci szereplőtől veszi, van, aki a súlynyelt hálózaton veszi igénybe a szolgáltatást, és teljesen különböző csomagokat vásárolnak az iskolák. Tehát ez valószínűleg ez lesz a legnehezebb, amit ki kell bogozni, de ez a következő évek nagy feladata lesz. És ide tartozik még az állami hálózatok teljes kiterjesztése is. Azt el kell mondani, hogy nagyjából Magyarországon a hálózati lefedettség az 94-95%-os alapszinten, de vannak olyan települések, amiket még mindig nem ér el szélessávú hálózat. Most nagy előnyünk lesz, mert lezajlott a frekvencia aukció, és az elég jelentős frekvencia tartományokat biztosít most már a távközlési szolgáltatóknak. Van, akik már nagyon előre is haladtak a fejlesztésekkel. Tehát, hogyha azt kérik majd számon rajtunk, hogy 30 megabit per szekundumos sebességgel hol tud internetezni az állampolgár 2016-ban vagy 2017-ben, akkor valószínűleg azt fogjuk tudni mondani, hogy az ország teljes területén. Ennek ellenére, mivel a mobil távközléshez is kell vezetékes hálózat, ezért nekünk a célunk az a vezetékes hálózatok fejlesztése alapvetően. És a minisztérium feladatkörébe is ez tartozik. Amiről nem beszélnék, az a digitális állam, azt én kihagynám, és a digitális gazdaságon belül egy elemet szeretnék még kiemelni, ez pedig az IKT iparág fejlesztése. Nagyon kevesen tudják, hogy hozzáadott értékben 4-5-ször annyi ez az előállított érték az IKT iparágban, mint az összes többiben. Tehát éppen tegnap az egyik megbeszélésen az egyik prominens vezető mondta, hogy egy autógyár az, három autógyár az egy szoftverfejlesztő központnak felel meg hozzáadott értékben. És nem is vagyunk nagyon lemaradva a világtól ebben a tekintetben. Tehát például az IKT ipar, nem tudom, sokan nem tudják, de az GDP 12%-át adja. És ez nagyon jól le is vezethető. Nekünk az a célunk, hogy ezt a vezető szerepet megtartsuk, és hova tovább fejlesszük. Erre nagyon rácsodálkoztak nemzetközi partnerek, amikor látták ezeket a statisztikai adatokat, mert ez nagyon ritka. Nekünk az lesz a feladatunk, hogy azokat a kezdővállalkozásokat megtámogassuk, akik elképesztő ötletekkel jönnek elő. Tehát biztos mindenki hallott a Preziről, nagyon speciális előadás szerkesztő programról, a Ustreamről, amely online közvetítéseknek a lebonyolítását teszi lehetővé, a LogMeIn, amely egy ilyen hálózatba kötés belépéseket segítő, vagy adatbázisokat összekötő szolgáltatás, ezek mind magyarok. Éppen az egyiket 1 milliárd dollárért kívánja felvásárolni valamelyik nagyobb piaci szereplő. Tehát, hogyha a iparágfejlesztésről beszélünk, akkor mindenképpen arról kell beszélnünk, hogy kezdő startup vállalkozásokat hogyan lehet megtámogatni, és hogyan lehet nemzetközileg megerősíteni a piaci szerepüket. És még egy dolog van, amiről én mindenképpen szeretnék beszélni, és szoktam is mindig, ez a mérnök és informatikus képzés. Nagyjából 10 000 álláshely áll rendelkezésre ma informatikában. És a legtöbben, még a legtöbbet nem tudjuk betölteni. Tehát egészen egyszerűen az a helyzet, hogy egyrészt nem tudunk átképezni annyi embert informatikussá, alapszintű informatikussá, amennyit a piac fel tudna szívni. Másrészt nem tudunk az egyetemi férőhelyek miatt sem, meg az egyetemről kikerülők miatt sem tudunk a magasabb szintű tudást igénylő munkahelyeket betölteni. Amikor a multi arról dönt, hogy idejön Magyarországra is befektet, akkor arról is dönt, hogy lesz-e elég rendelkezésre álló fejlett munkaerő. Mit csinál a multi? Megnézi, hogy 4-5 évre előre ez a tétel rendelkezésre áll-e. Ha igen, akkor kipipálja, ha nem, akkor nem jön ide befektetni. Én magam személy szerint is tudok olyanról, aki több száz embert tudott volna alkalmazni. Szolgáltató központ elsősorban informatikai tevékenysége alapul a tevékenysége, és nem tudott idejönni, mert nem volt elég jól képzett munkaerő. Úgyhogy elég szerteágazó a munka, amit vállaltunk. A stratégia az 2014 és 2020 közöttre határozza meg a fejlesztési irányokat, és ennek megalapozásául szolgál az úgynevezett gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program. és át is fogok térni a következő előadásra majd, ami nagyjából 2700 milliárd forintot tartalmaz. Ez egy giga operatív program lett. Kettő éve indult el, nagyjából ma, mostanában kettő éve indult el a teljes Európai Uniós forrástervezés, ami a 14-20-as időszakra vonatkozik, és akkor még úgy indultunk neki, hogy 300-400 milliárd forintja lesz az informatikának. Ebből végül 134,2 lett, de nagyon sok más beavatkozási területet már lefednek ennek az operatív programnak a más prioritásai, azokról nem sokára beszélni fogok. És annak ellenére, hogy nem az a forrás áll rendelkezésre, amit mi szerettünk volna, azt gondolja mindenki, és személy szerint én is, hogy egy nagyon komoly lehetőség előtt áll az iparág. 134 milliárd forint van 7 évre, ez vissza nem térítendő, tehát ide bepályázik a vállalkozó, és nagyjából 50%-os támogatási intenzitással meg fogja kapni a teljes fejlesztésének a felét. És ezt még kiegészíti egy 91 milliárd forintos pénzügyi eszköz, visszatérítendő támogatás, amit hitel, garancia vagy kockázati tőke formájában tud majd az állam nyújtani. Mi azt szeretnénk, hogyha ezt két forrás nagyon jól össze lehetne kombinálni, és elég érettek lennének ahhoz a magyar vállalkozások, hogy ezt képesek legyenek felszívni. Mindenkinek ez az érdeke egyébként. Tehát nem csak az állami szervezeteknek, hanem a piaci szereplőknek is. Tehát én személy szerint is el szoktam mindig mondani, hogy ezt az egészet ugyan az állam megtervezte a piaci szereplőkkel, szakmai szervezetekkel közösen, de hogy ennek a végrehajtását csak az állam nem fogja tudni megvalósítani, abban én 100%-ig biztos vagyok. Tehát itt minden piaci szereplőnek elemi érdeke, hogy a lehető legnagyobb beleadással járuljon hozzá a programnak a sikeréhez. És van, amit én itt külön kiemeltem, de erről a szakmai résznél sem beszéltem, ez a digitális államnak a finanszírozása, az a közigazgatás és közszolgáltatás fejlesztési operatív program, ami nagyjából egy 300 milliárdos teljes kerettel rendelkezik, és ennek nagyjából 100 milliárd forintos lesz az elközigazgatás tartalma. Ez fogja megfinanszírozni a kormányzat informatikai működését, illetve az elközigazgatási szolgáltatások állampolgárok és vállalkozások felé történő fejlesztését. És itt vagyunk a legvégén ennek az egész folyamatnak. A 2013. decemberében elfogadta a bizottság azokat a jogszabályokat, amiken alapul a teljes keretnek a felhasználása. Mi ezeket át is emeljük szépen lassan a magyar jogrendbe. Azt, ami közvetlenül hatályos, azt nem. Viszont lesznek olyan kormányrendeletek, amiket ki kell adni. Ilyen az eljárásrend, ami nagyon komolyan meghatározott, hogyan lehet felhasználni ezeket a forrásokat, és ilyen az állami támogatásokra vonatkozó szabály, és még sok más. Most szövegezzük az operatív programoknak az utolsó változatát. Éppen a mai határidővel kell leadnunk ezeket a programokat, ezért nem tudott a kolléganőm eljönni, és ezért tartom meg a következő adást is helyette, de röviden, tömören összefoglalva azt, hogy nagyjából hol is tartunk most. Ha azt mondja, hogy... Nagyon érdekes az egész folyamat, én most veszek benne először részt. És azt látni, hogy az Európai Bizottság elképesztően jóhiszemű, de nagyon alapos. Az összes kollega, akivel mi beszélünk, nagyon-nagyon pontosan elolvassa az operatív programok szövegét, és nagyon pontosan meghatározza azokat a szövegrészeket, amelyekben ő módosítást szeretne. Tehát nagyon sok verzióját előállítottuk már az operatív programoknak. Még mindig nem végleges, azt gondolom, de van egy nagyon szoros határidő, ez november 17. November 17-ére a magyar kormánynak az úgynevezett uniós informatikai rendszerbe fel kell töltenie az operatív programokat, az összeset. Ha nem, akkor egy évet csúszunk. Tehát ez a határidő, ez azt jelenti, hogy most is éppen írják, fordítják a végső simításokat, meg a formázásokat most végzik ezeken az operatív programokon, bizonyosan lesz társadalmi egyeztetés. Tehát én mindenkit arra ösztönöznék, hogy fogadja, vagy fogja meg ezeket az operatív programokat, és amik fontosak az ő életében, azokat gyorsan pörgesse át. Menni fog ez az operatív program a kormányra, és nagyjából jövő héten meg fog jelenni egy honlapon, valószínűleg a Széchenyi 2020 honlapon. Ott mindenki észrevételezheti, átolvashatja, amit őt érinti, vagy őt érdekli, és lehet egy nagyon komoly észrevételt is akár tenni. Azt nem garantálom, hogy be fogják tudni fogadni, mert azért nagyon a végén vagyunk, és hogyha újabb és újabb tartalmak jelennének meg az OP-ban, akkor azoknak az egyeztetési folyamata is elhúzódna, de ettől még nyilván nem kell ettől még megijedni. A korábbi időszakban rengeteg társadalmi egyeztetése volt a különböző operatív program verzióknak, tehát aki akarta, az már úgyis megtette az észrevételeit. A korábbi időszakban nem úgy zajlott a tervezés, ahogy most. Most az Európai Bizottság meghatározott 11 tematikus célkitűzést, ezeket ő így nevezte el. Ezek lefedik tulajdonképpen a teljes fejlesztéspolitikai struktúrát, és ezekhez kellett meghatározni a magyar államnak a saját céljait. Illetve az összes többi államnak, amely strukturális vagy kohéziós alapok terhére fejlesztéseket finanszíroz. Ez a 11 tematikus célkitűzés, ez csak így példálózva a közigazgatás fejlesztése, az infokommunikációs technológiák, kutatásfejlesztés, oktatás, közlekedés, energia, tehát gyakorlatilag minden, ami egyáltalán egy ország fejlesztési életében fejlesztési prioritásként szóba kerülhet. És létrejöttek az operatív programok, nem így hívták őket a születési stádiumunkban, de a végén kialakult az, hogy legyen gazdaságfejlesztési operatív program, legyen közlekedés, legyen energetika, legyen ennek a különböző régiókhoz kapcsolódó helyi fejlesztési programokat támogató operatív program, legyen a közigazgatás fejlesztését szolgáló operatív program. Jóval egyszerűbb lett az operatív program struktúra, mint volt 7 és 13 között. Legyen vidékfejlesztés, van halászati operatív programunk is, ez csak érdekességképpen mondom. És ebből lett a GINOP, ami a legnagyobb. Eleve az volt a kormány szándéka, hogy a teljes forrás 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítsa. Na ebből egy szelet a GINOP, aztán van a terület és településfejlesztési operatív program, ez a TOP, és van a versenyképes Közép-Magyarország, ez a VECOP. Ennek a háromnak a teljes forrás allokációja az operatív programoknak a 60%-át lefedi. Itt lehet látni az egyes operatív programokat. A halászati az nagyon picike, a forrás allokáció rendelkezik, és csak egy kötelező kör, tehát azt azért nem vezette fel itt a kolléganő. De itt látszik, hogy nagyjából mire is fog fordítani a kormány, mire szeretne a legtöbbet. Látszik, hogy a gazdaságfejlesztés áll torony magasan az élen. Van az energetika, ahol nagyon sok olyan fejlesztést kell megvalósítanunk, amihez uniós kötelezettség társul. Van a közlekedésfejlesztés, ez az intelligens közlekedés operatív program. Ez is jelentős forrásokat fed le. Ez elsősorban a közösségi közlekedés, a útfejlesztés, aztán az emberi erőforrás operatív program, ez az EFOP, ami a TAMOP, TIOP operatív programoknak tehát tulajdonképpen a tudás átadásának az operatív programja, van ez a közigazgatásfejlesztés, és van a területfejlesztési operatív program, ez is jelentős forrása. Nézzük meg gyorsan, hogy milyen prioritásai vannak ennek a GINOP-nak. Az első prioritás az a KKV fejlesztés. Ezzel szerintem sokan találkoztak már, ide klasszikusan a hagyományos technológiafejlesztéses pályázatok kerültek bele, amelyekből most meg fog jelenni majd, vagy már megjelent egy néhány. A második prioritás a kutatásfejlesztés, ami sokkal nagyobb összegeket kapott most, mint a 2007 és 2013 között időszakban, majdnem háromszor akkora forrással rendelkezik. A harmadik az a mi kompetenciánkba tartozik, ez az infokommunikációs fejlesztések, aztán van a turisztika, energia, foglalkoztatás, és van az úgynevezett, itt ezen nincs, a pénzügyi eszközök horizontálisként, ami tulajdonképpen a visszatérítendő támogatásokat tartalmazza. Mindegyiken szerintem maradjunk itt. A kutatásfejlesztés az talán kevéssé érdekes ebben a körben, az informatika annál inkább. Sok olyan pályázatunk lesz, és általában is azt akartam még ez az egész csomaghoz elmondani, mert ezek nagyon szorosan összefüggő kérdések, hogy nem csak az operatív programoknak van társadalmi egyeztetése, hanem minden egyes pályázatnak lesz. És biztos vagyok benne, hogy nincs nálunk a bölcsek köve, tehát biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan hiányosságok, amiket mi nem fogunk tudni ezekbe a pályázatokba beleírni. De szakmailag mi leszünk a felügyelői, és mi fogjuk kirakni társadalmi egyeztetésre az összeset. Ez kötelező is egyrészt, másrészt én személy szerint is ragaszkodnék hozzá, hogy ez így legyen, mert szeretnénk inputokat kapni a szakmai szervezetektől, piaci szereplőktől, állampolgároktól, hogy abba az irányba tereljük a forrás felhasználást, ami mindenkinek jó. Azt senki nem szeretné, és erre külön felhívnám a figyelmet, hogy az történjen az operatív programok forrás felhasználásával, ami most, hogy egy ilyen borzasztóan fejnehéz OP, fejnehéz kifizetési struktúra jött létre, vagyis mindent az utolsó pillanatban kell kifizetni, és azért kell rengeteget dolgozni, hogy ne legyen forrásvesztés Magyarországon, és a teljes 8-8200 forintos 2007 és 13 közöttre jutó keretet fel tudja használni Magyarország. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, hogy nagyon ütemezetten, minden pillérhez kapcsolódóan, minden prioritáshoz kapcsolódóan jöjjenek ki a pályázatok idő és forrás arányosan egyaránt. És ehhez mindenki kell. Tehát ez úgy fog működni, hogy nagyon megfeszített lesz a tempó. Ha én most abban gondolok bele, hogy 7000, árfolyamtól függ, de 7000 és 7500 milliárd forint közötti összeget kell újra 2014 és 2020 között elkölteni, az azt jelenti, hogy 1000 milliárd forintot ki kell fizetni évente. És ugyanebben az évben a következő évre vonatkozó kötelezettségvállalásokat is meg kell tenni, hogy a következő évben az 1000 milliárd kifizethető legyen. Ez óriási pénz és óriási feladat. Tehát, és erre nyilvánvalóan mi egyedül nem leszünk képesek. Amint megvannak az operatív programok, ezeket el fogják fogadni várhatóan a bizottság idén, jövő januártól lehet pályázatokat kiírni, most már ténylegesen az operatív programok finanszírozásának a terhére. Gyakorlatilag minden készen áll, egy bizottsági áment kell tudnunk, kapunk majd meg, és tudnunk kell azt, hogy az a tartalom, amit mi most benyújtunk, az a bizottság számára elfogadható-e. Én ennyit szerettem volna összességében elmondani, és köszönöm szépen a figyelmüket.